boldog születésnapot szeretnék kívánni a gyülekezetnek, mert szülinapja van a Gyülinek. Úgy értem, hogy a nagy gyülekezetnek, nem a híd közösségnek, nem, hanem a nagy gyülekezetnek, mert pünkösd vasárnap van, és 2000x éve, vagy majdnem 2000 éve, tök mindegy, hogy hány éve, de pünköskor született meg a gyülekezet, és csak szeretném megmutatni, hogy milyen a 21. században, amikor egy lángnyelv van az emberek feje fölött. Hogy néz ez ki? Ez nem photoshopolt kép, kérjük a következő képet. Hopp! Ez tegnap készült az udvaron nálunk. És tényleg nem photoshopolt, ez valós. Lángnyelv, és ilyen volt mindenkinek a feje fölött. 2000 éve, vagy x éve ezelőtt. Nézzük a következőt. Amikor a Szent Szellem eljött pünkös napján, és megmutatta magát egy lángnyelvként. Egy lángnyelv jött le, és szétoszlott mindenkinek a feje fölé, és ott volt jelképezve ezt az új tüzet, amit kaptak az emberek, és a Szent Szellemet, aki beköltözött az emberekbe, annak ellenére, ami azelőtt volt, hogy csak amikor éppen szolgált valaki Istennek, akkor rászállt és adott speciális képességeket neki. Pünkösd óta, aki az életét rábízta Jézus Krisztusra, ő benne ott van Istennek a Szelleme, a Szent Szellem, a Szent Háromság harmadik személye. A harmadik az nem a sorrendet jelenti, mert ők hárman egyek, és ott él bennünk, és ő a barátunk, aki tud szólni hozzánk, aki vigasztal bennünket, aki támogat bennünket, aki akár kihív bennünket, tehát kommunikál felénk. Úgyhogy élesítsük a fülünket őre nyugodtan, és ja, halljuk meg az ő hangját, akár amikor prédikálás van, akár amikor beszélgetünk egymással, Istennek a Szelleme tud hozzánk szólni. Oké, ez egyébként egy ilyen szúnyogírtó fákja volt a fejem mögött, csak oda leültem elé egy kempingszékre, és elkezdtek röhögni a többiek, hogy mi van, milyen furcsa nézek ki a lánggal a fejem fel, és mondom, akkor csináljunk erről egy képet, ne aktuális. Valahogy így nézhetett ki. Na, de mi ez a 87%? Vagy, jó, elmondom, mi az a 87%. A 2010-es ilyen valamilyen tárki felmérés néztem meg, még egy-két héttel ezelőtt, ahol megállapították Magyarországon, hogy a magyar embereknek a 13%-a jár templomba, vagy valamilyen keresztény közösségbe. Egyszer egy hónapba. Tehát 13% egyszer egy hónapba. És ennek is, ennek a 13%-nak is a nagy része, a nagyobb része nő és idősebb korú. Az, hogy ez az idősebb korú, az most honnan számít idősebbnek, mert itt csak fiatalokat látok. Jó? Tehát bárhová nézek, csak fiatalok van, tehát hogy az idős az mit jelent, azt nem tudom. De a lényeg az az, hogy ez azt jelenti, hogy 87%-a Magyarországnak nem megy el gyülekezetbe. Nem megy el templomba, nem teszik be a lábukat. Oké, és ennek a sorozatnak ez a címe, mert erről szeretnék beszélni. Erről beszéltem a múltkor is, hogy hogyan tudunk kapcsolódni az emberekhez. Nagyon gyakorlati tanácsot, olyan tanácsot kaptatok múlt héten, amit rögtön hétfőtől már tudtatok alkalmazni. Hogyha megtanultátok azt a pár szót. És a mai nap arról szeretnék beszélni, hogy hogyan nyerjük meg a világunkat. Hogy hogyan nyerjük meg a világunkat. Beszéltünk a múlt héten arról is, hogy Jézus elküld bennünket a föld végső határáig, de ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek el kell menni a föld végső határáig. Oké? Igen, valakit elhív oda az Isten. De általában mi ott vagyunk, ahol vagyunk. De akkor is a föld végső határa, vagy akkor is ott vagy, ahol vagy. Jó? Mindegy. Menjünk bele filozófikusan a dolgokba, nem megyünk bele. A lényeg, hogy van egy világod, ahol te élsz. Ahol dolgozol, ahol jársz sportolni, ahol vannak a barátaid, ahol laksz, a családod, a szomszédságod. Tehát van neked egy világod, és én ebben szeretnék Erről szeretnék beszélni, és ebben szeretném, ha mennénk előre együtt. Húha, jön a szélvihar. Hogy hogyan tudjuk megnyerni a világunkat. Mindenki a maga világát. Köszi, Gábor. Nagyon menő vagy. Még jó, hogy nem papíron van a jegyzetem, mert az ilyenkor azt szokott lenni a probléma, hogy és ki az ablakon. Igen. Ne forogjon, mert a falnak nem kell levegő. Nekem kell levegő. Tökéletes, köszönöm, Gábor. Ez már több, mint bármi. Úgyhogy, mit teszünk a 87%-kal? Oké, mit teszünk? Tehát mit teszünk a magyaroknak a 87%-ával? Tehát azzal a 87%-kal, akik soha nem jönnek el a gyülekezetünkbe. Nem vagy a miénkbe, egyikbe se. Oké, tehát egyik gyülekezetbe se. De Balog, mit értesz az alatt, hogy soha nem jönnek el a gyülekezetünkbe? Hát azt értem alatta, hogy soha nem jönnek el. Oké? Tehát a soha szónak melyik részét nem értjük? Soha. S-O-H-A. Soha. Azokról az emberekről beszélek, akikkel együtt élek, azok, akikkel nap mint nap beszélek. Ezekről beszélek. Meg te. A te világod. A világnak az a része, ahol te vagy. A többsége, a 87%-a nem jár és nem is fog eljönni. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor problémával néznek szembe, kihívás van az életükben, akkor még csak, hogy tragédia történik, még csak eszükben se jut a gyülekezet. Oké? Én erről beszélek. 87%. Eszükbe se jut a gyülekezet. Föl kell fogjuk, hogy poszt-keresztény időszakban élünk, amikor már azt se tudják, hogy ki Jézus. Emberek. Tehát nem tudják, hogy kicsoda Jézus. Hallottak már róla valamit, de nem tud két teljes igaz gondolatot elmondani róla. Tehát nagyon-nagyon az alapokról kell kezdeni. Nem olyan, mint a nagymamáink, vagy a nagypapáink, meg az előtte lévők, akik tudtak arról. Mert olyasmi keretekben, olyan értékekkel lettek fölnevelve, hogy amikor említést tettek róla, róluk, Jézusról máshol, akkor tudták hová tenni a dolgokat. De ma már nem. Tehát nem tudják, ki az, hogy Jézus, fogalmuk sincs, mi az, hogy lelkész például, vagy azt se tudják, hogy mi történik egy templomban, vagy egy gyülekezetben. Tehát nem vagyunk elég jók hozzá, nem vagyunk elég gyorsak hozzá, nem vagyunk elég nagyok ahhoz, hogy eljöjjenek hozzánk a gyülekezetbe. Ez egy tény. 87% ilyen. Oké? És nem hozzánk, tehát most én nem magunkat szapulom, hanem a gyülekezetbe. Tehát Magyarországon a keresztény gyülekezetek. Templomok, tehát nem jönnek 87%. Most figyelj, ezen gondolkodtam, ha ez egy üzleti előadás lenne, amiről most beszélek. Tehát ha üzletemberekhez beszélnék, akkor nagyon könnyű dolgom lenne. Iszonyat könnyű. Képzeld el, hogy egy üzletember megtudja, hogy Magyarország 87%-a üres piac. Tehát nem el kell venni valahonnan, és újraosztjuk fel a tortát szeletekre, mint ahogy mit tudom, amikor én dolgoztam üzletkötőként, és egy új termékekkel, meg új céggel, cég kezdeténél ott voltam, és jöttünk be a piacra, olyan, amit már mások máshonnan megvettek, és valahogy olyan termékeket kellett hoznunk, és úgy kellett eladni a dolgokat, hogy valaki úgy döntsön, hogy azt ott nem ott fogja megvenni, nem tőlünk fogja megvenni. Itt nem erről beszélünk. De ha egy üzleti találkozón lennék, és az üzleti világ rájön arra, hogy 87%-a nem vásárolja a termékeiket, megörülnek, de megőrülnek, és lecsapnak, mint tyúk a takonyra. Érted? Mert ez egy akkora lehetőség. És én azért imádkozom, hogy a gyülekezetünk is, de ne csak a mi gyülekezetünk, hanem Szeged közösségei, vagy Magyarország közösségei, hogy csak szeressük annyira a lelkeket, szeressük annyira az embereket, mint amennyire az üzleti világ szereti a pénzt, hogy megmozduljunk végre. Hogy először megmozduljunk belül ezek felé, az emberek felé. Tényleg, tehát nehéz szívvel mondom ezt. Tehát tényleg teher van a szívemben, amikor erről beszélek. Ha üzletről lenne szó, tényleg könnyű dolgom lenne. És nem lenne olyan nehéz a szívem erről beszélni. Mert ők megértik. 87% érintetlen terület is. Velük az lenne a gond egyébként, hogy mikor ezt kiejtem, ők már most fölállnának és elmennének. Mert muszáj. Én akarok lenni az első, akik elérem őket. Én akarok lenni, tudod, már megyek is, akkor már csináljuk a stratégiát, mit, hogyan, merre, hány méter. Ja. Úgyhogy, amúgy, egy kérdésem van amúgy, hogy a gyülekezetbe vagyok elhívva, vagy a közösségembe vagyok elhívva. A gyülekezetbe, a közösségem az mondjuk itt Szeged, és az emberek Szegeden. A gyülekezetbe vagyok elhívva, hogy aztán oda tegyem bele az energiámat, pénzemet és mindenemet. Erre hívott el az Isten ezen a világon, még én itt élek. Vagy abba a városba, ahol vagyok. Abba a közösségbe, az én világomba hívott el Isten. És én amiatt vagyok izgatott, hogy ezen tudunk változtatni, és ezen vagyunk. Tehát, én látom, hogy Isten változtat ebbe, mert én sokáig nem így gondolkodtam. Majd akarok egy kicsit erről beszélni. De így feljön bennem ez az emlék, hogy amikor ilyen nagyon jól éreztem magam attól, Istenem, gyógyítsd meg. Tehát amiatt voltam izgatott, hogy jaj, de jó, bejött. Egy elveszett bejött a gyülekezetbe. Hú, de jó, de jó. És most minden áldás, ami itt van, meg amit csinálunk, meg amilyen szolgálatok vannak, meg minden, meg emberek, hogy milyen jó neki, részt vett mindenben. Vajon, és ezek olyan kérdések, amiket föltettem magamnak, és újra meg újra fölteszem, vajon ugyanennyire izgatott vagyok azok felé, akik mondjuk nem ismernek minket, nem jönnek be, nem is izgatja őket, hogy engem megismerjenek, vagy a gyülekezetünket megismerjék, azt sem tudják, hol vagyunk, még csak nem is keresnek minket. Tehát tényleg erről szól, hogy ha valaki majd ide betoppan, akkor wow, és a többi meg nem érdemes, meg nem érdekes. Figyeljetek, ha van egy menny, ahová el lehet jutni, és van egy pokol, amit el lehet kerülni, és a 87% az embereknek a pokolba megy. Ha csak te vagy én, nem mobilizáljuk magunkat. Hogy elmenjünk az ő világukba. És az ő világukba mondjuk kapcsolódjunk hozzájuk, amiről beszéltünk múlt héten. És nem elhozzuk gyülekezetbe őket, hanem elhozzuk őket a királyságba. Ha ezt mi nem tesszük meg, nekik semmi reményük. Tehát ha mi nem mobilizáljuk magunkat, akkor ezeknek az embereknek, a 87%-nek, és abból is, akiket te ismersz, és nap mint nap találkozol, semmi reményük nincsen. Ha a gyülekezet meg nem változtatja a gondolkodásmódját, és nincsen, akkor nincs remény. Tényleg nincs remény számukra. És én, mint lelkész, meg attól vagyok elájulva, és attól voltam elájulva, hogyha fantasztikus dolgok történtek a gyülekezetben. Édes jó Istenem, hova rejtettem az agyamat? Tudod, hogy növekednek ma a gyülekezetek? A nagy része? Úgyhogy minden gyülekezetnek van egy életciklusa, ha csak nem figyelnek erre oda rá. Tehát minden gyülekezetnek van egy haldokló életciklusa. Mert amikor haldoklik. Ez az a szakasz, amikor a gyülekezetnek egy jó része elmegy onnan. És átmennek egy másikba. És így növekszenek a gyülekezetek. Hogy nem hívő emberek lesznek hívőkké, hanem más gyülekezetekből megérkeznek emberek. És csak az őszinteség órája, pillanatai ezek, ez nem minősít senkit, de tényleg kíváncsi vagyok, meg nézzünk körül, hogy ki az, aki közülünk, aki egy másik gyülekezetben tért meg, mint ez. Most nem a Hídra gondolok, hanem gondolok még a Híd, meg a Biblia szól, tehát mi onnan jöttünk, egy páran, ti onnan jöttetek át, gyülekezet alapításot, ezt egynek gondoljuk. Mert most csak azt szeretném látni, meg hogy lássátok ti is, hogy másik gyülekezetből jött valaki, és így növekedett a gyülekezetünk. Ki az, aki másik gyülekezetből jött közületek? Tehát aki már járt máshová, és ott tért meg máshol. Tehát a fele a csapatnak. És ez most nem minősít senkit, csak azt akarom mondani, hogy ez történik. Nem csak Magyarországon, Európában is, vagy Amerikában is, tehát egy csomó helyen. Úgyhogy Istennek össze kell törni a szívünket. Össze kell törni a szívünket. És össze is fogja törni. És sokszor nekem ez már túl sok. Csak gondolj bele, ha van 3 gyereket, és az egyik eltűnt. Ti boldogan ott vacsoráztok és társasoztok 4-en, miközben egy gyerek el van veszve a városba valahol. És ezt csináljuk mi keresztények. 87%. Hogy van egy elveszett gyerekünk, emberek, meg kell mozdulni. Nincs mese. Mindent megadott Isten ehhez. És figyeljetek, az egyház olyan szinten lebutította az evangelizációt, hogy ez eszméletlen. Tehát bekönnyítettük az egészet. Tehát, hogy ugye mondja 1 Péter 3.15-ben, hogy legyünk arra készek, hogy amikor megkérdeznek minket, emberek, a bennünk lévő reménységről, akkor legyünk készek arra válaszolni. Tehát amikor ott élsz, és kapcsolódsz emberekhez, és emberek ismernek téged, nem egy elszigetelt valakit látnak, vagy egy sündisznót, akihez nem lehet hozzászólni, hanem ismernek téged emberek, legalább pár, olyanok közül, akik nem hívők, És tudják, hogy valamin keresztül mész, de látják, hogy neked van egy békességed, látják, hogy van reménységed, és rákérdeznek. Akkor legyünk készek válaszolni. Ehelyett mi megy ma a kereszténységbe? Hú, nem kell válaszolnod a benned lévő reménység, persze ezt így nem mondjuk. Egy dolgot tegyél, csak hívd meg a gyülekezetbe. Csak hívd meg a gyülekezetbe. És bocsásson meg az Úr. Nekem is, mert én is mondtam ezt. És mindazoknak, akik ezt tanítják. Hogy pont ezért az emberek elveszítették az evangelizációs szívet. Az evangelizációs élességet, hogy figyelnek a másikra. A képességet. Miért? Mert le lett butítva, hogy hívjuk meg az embereket a gyülekezetbe, és majd az itteniek, akárki legyen is az, ugye? De ha már eljött, akkor ma itt már ez már kész van, vagy itt majd valami valami majd történik vele. Valakik majd csinálnak vele valamit. Tehát, hogy tele van milyen biztos dolgok, nem? Valami történik, valaki valamit csinál velük, és majd így lesznek ők tanítványozó tanítványok. Amiért elküldött bennünket Jézus, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká embereket. Figyeljetek, egy jó tanács. Tehát minden, amit érdemes csinálni az életben, és adni fog az életedhez, és hasznos lesz, és gyümölcse lesz és eredménye, az hegymenetben történik az életben. Fölfelé kell menni, erőfeszítésbe kerül, áldozatba kerül, izzadságba kerül, fájni fog, izomlázad lesz, kényelmetlen lesz. Olyan lesz, hogy meg akarok állni a csúcs előtt, mert nehéz. De ezeknek van eredménye bármilyen területen. A munkádban, a tanulásodban, a fejlődésedben, mindenben beletenni az energiát. Nem lejtmenetben... Ahol igazából nem is kerül semmi energia, tehát nincs, nem. És ez a hozzá valakit a gyülekezetbe, ez a lejtmenet. Csak legyen valaki az ajtóban, aki kinyitja az ajtót, mert jön. Bejött valaki. Tudod, hozd el, majd a Gyüli elvégzi a dolgát. Ahelyett, hogy azt mondom, hogy fogom a személyes felelősségemet, és felkapom a vállamra azt az embert. És amúgy meg. Az az ember, akit esetleg elhívnál ide, vele neked van meg a kapcsolatod. Őt nem ide be kell hozni, ezt valaki kapcsolat nélkül elkezd vele foglalkozni. Nem. Azok az emberek, akik a te világodban vannak, ők veled vannak kapcsolatban. Nekik már van bizalmuk benned. Tehát van felelősséged. Isten titeket rakott az ő közelükbe. Nem engem, nem egy másik csoportot, nem, te kerültél közelükbe. Hogy megosszátok a dolgaitokat velük. És aztán Krisztushoz vezessétek őket. És tényleg, most én arról az időintervallumról tudok beszélni, amit én ismerek az én kereszténységemben, de tényleg az elmúlt 25-30 év, az ennyi éven keresztül az emberek a könnyű gyümölcsöt, vagy gyenge gyümölcsöt termő módot kapták és hallották az evangelizációban. Ez a kapjuk el a gyümölcsöt, mielőtt leesik a földre. Tehát már leesett a fáról, de akkor... Na, ezt elkaptuk, mert ez pont leesett. Úgyhogy ezt elkaptuk. Figyeljetek, Isten szíve megszakad a 87%-ért. Megszakad. tudjátok, mi ünnepeljük, hogy milyen jó volt egy vasárnapunk, vagy mit tudom, vagy amikor arról beszélünk, hogy hú, milyen jó volt az evangelizációnk ezen a napon, vagy azon a napon kin voltunk, és olyan jó beszélgetéseink voltak. Hát de nagyon más sztorit nem tudtunk elmondani. Csak az, hogy olyan jó beszélgetéseink voltak. De nem ezért vagyunk elküldve, hanem azért, hogy tanítványokat neveljünk. Ki a tanítvány? Aki szintén tanítványt nevel. Tehát ha nincs, ez nincs meg, az életemben nincs olyan, valaki ezt csinálja, akkor elbuktam a nagy küldetésben. Úgyhogy Isten szíve megszakad, amikor azt látja, hogy mi meg úgy játszadozunk. És Pál ad nekünk egy nagyon jó kis tervrajzát annak, hogy hogyan is kéne ezt csinálni. És ez 1 Korintus 9-ben van, szeretném nektek felolvasni, ez egy olyan fordítás, ez a Message, ez angolul van csak, egy ilyen nagyon kibővített fordítás, az eredeti nyelvből fordította a szerző, Peterson, és nagyon tetszik, nagyon, nagyon izgalmas, ahogy így olvasom, most ezt elkezdtem így olvasni angolul otthon, és teljesen nagyon inspiráló. Nagyon inspiráló. Most én ezt magyarra fordítottam le, úgy, ahogy próbáltam az én szókincsemmel, de így szól. 1 Korintus 9, 19-től 23-ig. Úgyhogy ez a fajta fordítás is lesz kivetítve, jó? Olvasom. Azt mondja, annak ellenére, hogy szabad vagyok mások igényeitől, vagy elvárásaitól, én mindenki számára önként szolgává lettem, vagy szolgává váltam, hogy sokféle embert elérjek. Vallásost, nem vallásost, moralistát, laza életű erkölcstelneket, a legyőzöttet, a demoralizáltat, bárkit. Nem vettem át életmódjukat. Krisztusban tartottam az irányomat, de beléptem az ő világukba, és megpróbáltam az ő szemszögükből megtapasztalni a dolgokat. Megpróbáltam szinte mindenféle szolgává lenni, hogy akikkel találkoztam, azokat Isten által megmentett állapotba vezessem. Mindezt mi miatt tettem? Az üzenet miatt. Nem csak beszél, amikor az evangéliumról van szó az Új Szövetségben, akkor ő direkt az üzenet, the message úgy fordítja. Tehát az evangélium miatt. Nem csak beszélni akartam róla. Szerettem volna benne lenni. Teljesen. Úgyhogy Pál arról beszél, hogy odaszántaknak kell lennünk. Odaszántaknak. A következő területeken. És még mielőtt elkezdem az elsőt. Szenci Sándorról hallottatok-e? Most ment haza az Úrhoz. Egy hete, másfélte. És nem tudom, hogy hallottatok-e az ő történetét, hogy hogyan vitte őt Isten a szeretett szolgálat felé, hogy embereken segítsen. Úgy, hogy éppen a valamelyik tévén, ugye két csatorna volt annak idején, még a 80-as években, azt hiszem, és ott ült egy fotelba, mi volt, grill csirke a hasán? És eszegette, és közben nézte a tudósítást Észak-Koreában, hogy gyerekek, csecsemők, mint egy ilyen üres, hatalmas nagy terembe, kőpadlón, ilyen vékony pótkorocokba belegyömöszölve ott fekszenek. Nem holtan éltek, csak ilyen körülmények között. És ő ott fekszik a nagy foteljába, és így eszi a vacsoráját. És Isten azon a ponton összetörte a szívét. Felnyitott a szemét, hogy Úristen, hogy mi történik körülöttünk? Mik történnek a világban? És ő Észak-Koreából látott dolgokat, de nem mindegy, csak azt akarom mondani, hogy Isten tud munkálkodni a szívekbe, és össze tudja törni a szívünket. De kell ez az odaszántság. Valószínűleg ez utána jön. szív összetörése után jön egy odaszántság. Jön egy döntés. És itt erről beszél Pál, hogy ez, amit ő itt leírt, hogy hogyan szolgált emberek felé, ahhoz egy odaszántság kell. És egy csomó odaszántságot elárul a szövegben. És ezt akarom nektek megmutatni. Az első, amit mondtad, odaszántaknak kell lennünk abban, hogy értéket adjunk az elveszett embereknek. Erről a múlt héten többet beszéltünk. Hogy értéket adjunk az elveszett embereknek. Tehát Pál próbálta módját keresni, hogy hogyan szolgálhatna emberek felé. Vagyis úgy adok értéket az embereknek, hogy szolgálom őket. Oké? És azt mondja, szabad vagyok. Nem szolga. De azt mondta, hogy önszántamból viszont szolgává leszek. És ezzel adok értéket nekik. És eljött ez a pont az életemben, nem is olyan rég, amikor eldöntöttem, hogy mostantól kezdve én ki akarom érdemelni a jogot arra, hogy megoszthassam a hitemet valakivel. Tehát ki akarom érdemelni a jogot arra, hogy megoszthassam a hitemet valakivel. És egy nagy lépés számunkra egyébként, és ebben vár egy következő lépés ránk, az például az volt, hogy egy pár száz rászoruló embernek a szolgájába váltunk. És segítünk itt Szegeden. És náluk kiérdemeltük már, hogy megosszuk a hitünket. De most már én nem úgy akarom megosztani a hitemet, hogy állj, tudom, hogy mész A-ból B-be, de állj meg, mert szeretnék elmondani valamit, el vagy veszve, bűnös vagy, elszúrtad az egész életedet, minden, amit gondolsz az életről, az hülyeség, itt vagyok, hogy elmondjam az igazságot. Na hát az ilyeneket rúgtam én a nyugati aluljáróba, meg a Blahalújzatén az aluljáróba, segbe, mikor megtaláltak engem 20 évesen. És próbálták az evangéliumot hirdetni nekem, 25 évvel ezelőtt. Hogy öcsém, ki vagy te, hogy hallgassak bármilyen szavadra? Nem érdemelted ki a bizalmamat, hogy én ilyen dolgokról beszéljek veled? Úgyhogy, tehát ki akarom érdemelni a jogot? Persze a keresztények ilyen ízibe nyomják, amikor így együtt vagyunk, akkor a kapcsolat, a kapcsolódás könnyen megy. Te is Jézusé vagy, igen, én is Jézusé vagyunk, és akkor tök jól el vagyunk, elmész egy, mit tudom én, elmennétek a Fodor Jani konferenciájára, Vajtára, ott mit tudom én, van 400 ember minden évben nyáron, könnyen tudsz kapcsolódni, nagyjából könnyen. Mert ő is Jézusé, tesók vagyunk, így van, tehát ez könnyű, mert van egy testvéri kapcsolatunk Krisztusban. De a világban, odakint, a tiszteletet ki kell érdemelni. Ki kell érdemelni. És csak utána fogod megkapni a kapcsolatot. És rájöttem, hogy ez csak úgy történik meg, hogy értéket adok az embereknek, akikkel kapcsolatba kerülök. És aztán, tudod, megkérdezik, hogy beszélgettek, hogy de Balú, te ezt miért csinálod? Mármint, hogy miért barátkozol velem, vagy miért tűnik annak, hogy te úgy odaadod magad nekem, tehát, hogy úgy szolgálsz felém. Bár ők nem hiszem, hogy így fogalmazzák meg, csak ez valami furcsa. Tehát, hát azért, mert segíteni akarok. De mégis, mit akarsz? Hát a barátod lenni, hát most mit? Hát ez így nem jó, nem? Miért nem jó? Miért nincs szükséged valakire, aki nem akar viszonzásul valamit? Nem akarsz egy érdek nélküli barátot? És tudod, lehet, hogy nincs is ilyen egy se az életében, akik körülötted vannak. És elmondhatod neki, hogy egyébként meg, és ezt John Maxwell-től hallottam egy sztorit, amit ő mondott, ugye az egyik beszélgetésében, hogy elmondja, hogy amúgy meg remélem, hogy sikerül olyan olyan nagyra értékelnem téged, hogy egy nap majd a hitem felől megkérdezel. Na, ugye megmondtam, hogy te akarsz valamit. Ha, fülön csíptelek. Hát igen, csak akarsz valamit. Tudod mit? Most beszélj nekem a hitünkre, és akkor túl vagyunk ezen az egészen. Nem itt ez a barátság, meg mit tudom én. És az volt a válasza. Figyelj, nem vagy még készen rá, hogy beszéljek neked a hitemről. Te nem vagy még készen rá. Hogy nem vagyok még készen rá? Hát úgy, hogy most tudtad meg, hogy én majd egyszer szeretnék neked a hitemről beszélni, ezért most mondjam el, de nem vagy készen rá, ennyi. Hát. És mikor leszek készen rá? Mondom, ez egy valós beszélgetés. Nem tudom, de most még biztos nem. És az illető 3 havonta meghívta őt golfozni magával, és minden egyes alkalommal, amikor együtt játszottak, figyelj, John, kész vagyok már. Nem vagy még készre. Még egyszer 3, hogy kész vagyok? Nem, még nem. Mert nem volt kész, mert tudta, hogy még nem kész rá. És aztán egy nap hívta telefonon, és azt mondta, most azonnal gyere át. A feleségem rákos, és nem sokára meg fog halni. És tudta, hogy most készen áll. És átment hozzájuk. Meglátogatta őket. És az úrhoz vezette a fickót is, és a haldokló feleségét is. Mert készen voltak rá. De tudta, hogy kit kell hívni. És tudta, hogy ha hívja, akkor jönni fog. És hogy ilyen kapcsolataink legyenek, az hegymenet. Az hegymenet. Az energia. Az idő. Az kényelmetlen. Úgyhogy elhatároztam, hogy nem fogom addig megosztani a hitemet, amíg nem adtam értéket azoknak az embereknek, akikkel együtt vagyok. Ja. Egyszerűen csak kényelmetlen a dolog. Tehát a kérdésem az tényleg minden nap ez, hogy és így kiírom a táblámra is, hogy hogyan tudok értéket adni. Hogyan tudok értéket adni az embereknek? Minden nap. Különösképpen olyas valakinek, aki nem ismer engem, úgymond. Érted? És olyan embereknek, akik nem tudják viszonozni. Tehát egy benzinkutas, ahol épp megálltál, és, vagy valakivel épp találkoztál, de nem fogsz vele, vagy nem tudod, hogy fogsz vele megint, de értéket adsz nekik. Így kapcsolódsz. Na, mindegy. Tehát imádkozom azért minden nap, hogy találjam meg azt az embert, akinek értéket adhatok, viszonzás nélkül. Aztán odaszántaknak kell lennünk abban is, hogy mindenkit elfogadunk. Ez a második. Ezt is mondja ebben a részben, hogy mindenki számára önként szolgává váltam, hogy sokféle embert elérjek. Vallásosat, nem vallásosat, moralistákat, laza életű erkölcstelenöket, a legyőzöttet, a demoralizáltat. És szeretem ezt az utolsó szót, bárkit. Bárkit. Figyelj! Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Tehát úgy szerette Isten, mit? Kit? Világot. Igen. Kicsit határozottabban. Mert úgy szerette Isten a világot. Abban mindenki benne van? Mindenki benne van. Tehát mindenkit. Bárkit. Úgyhogy mondjátok, Isten szeret engem. Most mondom, melletted lévőnek, Isten szeret téged. Oké? Akkor most mondjátok azt, hogy Isten szereti azokat, akiket nem ismerek. Nem ismerek. És akkor most mondjátok azt, hogy Isten szereti azokat, akiket nem kedvelek. Na ez az a rész. Ez az a rész, ami nagyon kemény. Itt van a probléma, hogy van egy csomó ember, akiket keresztényként nem kedvelünk. De ha elkezded olvasni az evangéliumokat, és így jól átnyálazod, tehát mész rajta, olvasod, olvasod, arra a következtetésre fogsz jutni, hogy Jézus értékeli az embereket. Minden embert értékel. Nagyra értékeli őket. Mondják emberek, ó, hát én Krisztushoz hasonló szeretnék lenni. Olyan, mint Jézus. Elárom, hogy mikor vagy leginkább olyan, mint Jézus. Amikor mindenkit szeretsz, és nagyra értékelsz mindenkit. Akkor vagy leginkább olyan, mint Jézus. Mikor nagyobb a vágyad arra, hogy kapcsolódj az elveszett emberekhez, mint hogy miben kéne megváltozniuk. Tehát jobban vágysz arra, hogy kapcsolódj hozzájuk, mint hogy kijavítsd őket. Hogy élnek? Mit csoda? Tehát nem, feltétel nélkül szeretni őket. Figyelj, Isten változtatott rajtad? Kellett változtatni téged ahhoz, hogy szeressem? Hello? Nem kellett változtatni rajtad. Úgy szeret téged, ahogy vagy. Érted? Amikor a legrosszabb állapotodban voltál, akkor is ő szeretett téged, és szeret téged. Nem, amit ő csinál, az, hogy elfogad minket, hogy legyen kapcsolatunk vele, és aztán elkezd változtatni minket belőlről, kifelé. De ha megkérdezünk a 85%-ot, az embereket, hogy mi szerintük a keresztények a környezetükben hogy viszonyulnak hozzájuk, ezt mondanák? Nem valószínű. Lehet, hogy nem mondanák azt, hogy az a keresztény kollega az állandóan ki akar mindenkit javítani, meg ez a Szent Teréz, vagy nem tudom kicsoda, itt ezt lehet, hogy nem mondanák, de azt lehet mondanák, hogy egyszerűen csak közömbös. És itt egy fontos gyakorlati elv, ami segít kapcsolódni. Találd meg az 1%-ot, amivel egyetértesz valakivel. És tedd bele a 100%-odat. Oké? Ez egy nagyon jó evangelizációs alapelv, amikor kapcsolódsz valakihez. Olyan az, akit ismersz. Találd meg az 1%-ot, amiben egyetértetek, és tedd bele a 100%-ot. Én mindig ezt teszem. Ha van valami pici dolog, amiben egyetértünk, fantasztikus. Ezt úgy hívják, hogy közös nevező. Keresztények mit csinálnak? És mindig, amikor ezt mondja, hogy a keresztények, tisztelet a kivételnek, oké? De hogy pont az ellenkezőjét. És azért vagyok ebben ennyire bátor, mert én is ezt csináltam. Megkeressük az 1%-ot, amivel nem értünk egyet, és beleadjuk a paitanyit. Mikor kin evangelizáltunk, és véletlenül keresztényt szólítottunk le, és akkor elkezdtünk teológiát kérdezni, és kerestük, hogy miben nem értünk egyet. És aztán arról beszélgetünk egy órát, másfelet. Közben 87%-ot sétál. De lehet, hogy Isten megmentette őket, hogy ne beszélgessek velük. Így. Ezzel a szívvel, ezzel a hozzáállással. Úgyhogy tényleg szeret, az Úrtól már ezért bocsánatot kértem, de tőletek is szeretnék, hogy tényleg nem akarom ezt már így tanítani így. Ja. És valahogy bocsánatot kellett kérjek nem keresztényektől is. Nem magam miatt, mondjuk, hanem más keresztények miatt. Mert pórul jártak velük. Ja. És elég sok vesz körbe. Ahhoz képest, hogy úgymond nem világi a munkahelyem, tehát nem minden nap 8 órát dolgozom világi emberekkel, de sok barátom van ott, ahol lakunk, meg így város szerte, akik nem hívők, és teljesen más világ. Tényleg teljesen más világ. És tudják, hogy a hit embere vagyok, tehát néhányok így szólít, hogy atyám. És rendben van. Rendben van. De nem egyszer jött vissza az, hogy ellenszenves a kereszténység, vagy ítélkező. És én csak bólogatni tudok velük együtt. És akkor ide szeretném szúrni a következőt is. Lehet a köveket dobálni majd, vagy nem tudom. De hogy Jézus a bal liberálisokért is meghalt. Meg a jobb oldaliakért is meghalt. Mindenkiért. Látom nap, mint nap a Facebookon keresztény barátaim. Jobban ismerik, hogy mi a pártállása, mint az, hogy Jézus megváltott gyermeke. A megnyilvánulásaiból. Tehát sokkal inkább azt olvassák, hogy ő mit pártol, mint az, hogy só és világosság. De ha belemegyünk ebbe a kirekesztős dibe, akkor pont az embereket rekesztjük ki a megváltás lehetőségéből. A 87%-ot osztjuk meg. És persze a 13% is megérne egy misét, hogy kik azok, akik amúgy gyülekezetbe jönnek. Tehát arról is lehetne egy sorozatot csinálni, de ez most hagyjuk, ez most nem érdekes. És nevetséges az, hogy keresztények ma törvényeket akarnak. Nagyobbra értékelik a törvényeket, amiket hoznak. Hú, mert legalább keresztény értékrendű törvényeket hoznak. Mert ettől jól érzik magukat, hogy a mi értékeink vannak az alkotmányban, vagy hogy hívják ezt, az alaptörvényben. És jobban érdekli őket ez, ami kirekesztő egyébként, mint az, hogy elérjenek elveszett embereket. Beteg a kereszténység. Nagyon beteg. Nem tudom, hogy a szónak melyik részét nem értik, hogy elveszett. Elveszett. Mindegy, hogy milyen törvény van. Mindegy, hogy hogy viselkedik. Mindegy, hogy kivel házasodik. Elveszett. Érted? Elveszett. Nem tudom, melyik részét nem értik ennek. Mert akik meg ezt engedezik, azok meg lehet, hogy erkölcsileg jók, de amúgy ők is elveszettek. Vagy ha valakire rá van erőltetve egy törvény, és betartja, akkor is elveszett. Mert az elveszett, az elveszett. Harmadik, odaszántaknak kell lennünk abban is, hogy tudjuk, kik vagyunk Krisztusban. Na, ide vonatkozó részt olvasom. Azt mondja, nem vettem át életmódjukat. Krisztusban tartottam az irányomat, de beléptem az ő világukba, és megpróbáltam az ő szemszögükből megtapasztalni a dolgokat. Ami azt jelenti, hogy szilárd alapokon állt. Pál. Tehát soha nem bizony. Azért, mert vegyült velük, és közel került hozzájuk, attól még abban a tudatban, hogy ő kicsoda Krisztusban, nem bizonytalanodott el. Tehát, jaj, azért nincs annyi barátom a világban, mert nehogy megfertőződjek, vagy nehogy belevigyenek valami rosszba. Nem, tudja, hogy ő kicsoda Krisztusban. Tudja, hogy Krisztus követő. Tudja, hogy a hit embere. Nem kellett kidobnia ezt az ablakon, nem kellett kompromisszumot kötnie senkivel, vagy semmivel, ahhoz, hogy kapcsolódjon. Nem adta el. Ő nem egy néma keresztény. Figyelj! Ez is egy fontos mondat. Szerintem kiírtam, hogy a mondat első felét éltem én hosszú évekig. Nagyon hosszú évekig. Hogy nem kell őket kedvelnem, hogy elérjem őket. De kedvem kell. Kedvelnem kell őket, hogy elérjem őket. Ezen gondolkozz-e? Tehát ahhoz, hogy most itt kimenjek, és éppen valaki elmegy, és gyorsan elmondjak egy üzenetet, egy evangéliumot, nem kell kedveljem. Csak kimegyek. Akarsz valami mellett? Nem. Hú. Jó. Így döntöttél. Megkaptad a lehetőséget Istentől. Ennyi. Viszlát. Most már méltán mehetsz a pokolba. Te választottad. Tehát nem kell kedvelnem őket ahhoz, hogy elérjem. De kedvelnem kell őket, hogy elérjem. Csak sokszor az a baj, hogy nem kedveljük őket. Nem, mert kényelmetlenné teszi számunkra a dolgot. Az élet stílusuk kényelmetlenséget okoz nekünk. Más az időbeosztásuk. Ők másként beszélnek. Ők esetleg többet isznak, mint én. Vagy mit tudom én? Tehát, hogy más, más. Amit csinálnak, az kényelmetlen. Nem baj, akkor hozunk pár törvényt, és akkor majd kényelmesebb lesz, ugye? Tehát, igen. Tehát a törvények ezeket a dolgokat nem oldják meg. Ez bűn kérdése. Törvények nem tudnak megoldani bűn kérdést. Oké? Ez csak Jézus tudja megoldani ezt a problémát. Nem a keresztény szellemiségű törvények. Tehát ez kereszt probléma. És figyelj, ezzel is gondolkodj el. Akkor jössz rá igazán, hogy ki vagy, amikor elmerülsz egy elveszett kultúrában. Hogy mit hoz ki belőled. Akkor válsz, akkor jössz rá igazán, hogy ki vagy. Amikor elmerülsz egy elveszett kultúrában. Mert annyira könnyű imádni Jézust itt. Még jó is, hogy van külön Isten tiszteletünk, mert így legalább úgy sokkal könnyebb, egyszerűbb. Így együtt, tudod, itt azért hülyének nem nézzük egymást, azért meg keresztények vagyunk. De... Jó, most kicsit kikarakírozom a dolgot, de hogy az imádat jó, a testvérekkel együtt lenni jó, könnyű együtt Jézus szeretni, de elárulok valamit. Ez a világ, amiben élünk, ott ebben a világban nincsenek meg ezek az előnyök. Mint ami vasárnap ebben a két órában itt megvan. És amikor úgy döntöttem, hogy én belelépek a világba, akkor nem felejtettem el, hogy ki vagyok. Érted? A barátjuk vagyok, de Krisztus követő is. A hit embere vagyok. Számukra is egyébként. Tehát nem felejtettem el, hogy ki vagyok. És az sem, hogy miért mentem bele a velük való kapcsolatba. Mert tudom, hogy ki vagyok. Botár Balázs vagyok. Akit Jézus Krisztus az ő vérén megvásárolt. És megtisztított. És mennyei reménység van a szívemben. És örökre biztonságban vagyok Jézus Krisztusban. Nem felejtettem el. Figyelj, annyira biztos vagyok abban, hogy ki vagyok, hogy ezért vagyok képes elmenni oda. És ott lenni, ahol ők vannak. És hadd áruljak el egy titkot. Minden emberben van egy Isten vákum. Isten vákum. Egy Isten alakú űr. Amit megpróbálnak mindenfélével betölteni, de csak Isten tudja ezt betölteni. És ezért keresgélnek. Új kapcsolat, hatodik kapcsolat, ötödik autó, mit tudom én milyen lakás, ilyen pozíció, olyan pozíció, drogok, alkohol, reménytelenség, mert nem találom, ami ezt az űrt betölti. Azért, mert ezt csak Isten tudja betölteni, de ott van minden emberben ez az űr. Minden emberben. Egyszerűen ismerni akarják Istent, csak fogalmuk sincs arról, hogy hogyan kell azt. De akarják, mert megvan bennük. És azért tudok izgatott lenni emiatt, mert tudom, hogy igazából keresik őt. És keresnek engem. Mert egy picit a baluból, amit kapnak, az egy picit csiklandozza azt az űrt. Persze nem én fogom azt betölteni, hanem az Isten. És imádkozom, hogy Isten, csak keresztezzék olyan emberek az életemet, akik keresnek téged. Mert másképp nem megy. És amikor keresed azokat, akik keresik Istent, azt Isten tisztelni fogja. És hozni fog az utadba olyan embert, és olyan kapcsolatot. Bízni fog embereket rád. Amikor éled az életedet, éled az értékeidet, éled bölcsességgel, éled az életed, és megkérdezik, hogy honnan van ez? És akkor nem tudod, hát ez a Bibliából van. És elcsodálkoznak. Vagy így lesavanyodik a fejük. De ugyanakkor valamiért az érdeklődés felmerült. És tudjátok, mit látok? Hogy nem megkeményedett bűnös problémával állunk szemben, hanem elkötelezetlen keresztény problémával. Igen. És megint mondom, tisztelt a kivételnek. De hogy... emberek akarják a megváltást. És nem arra várnak, hogy mi meghívjuk a gyülekezetbe, hanem arra várnak, hogy mi menjünk hozzájuk. Mikor valaki mondjuk megoszt egy nagy problémáját, akkor csak oda tudod ejteni azt, hogy bárcsak meg lenne az az erő neked, ami bennem van. És ennyi. Hogy fú, tényleg... ez sok erő kell ehhez a helyzethez. Bárcsak meg lenni ez az erő benned, ami bennem van. Mit értesz ez alatt? Hát nagy bajban vagy, nem? De akkor bárcsak meg lenni ez az erő benned, ami bennem van. De sok ember inkább, vagy keresztény felidegesíti az embereket. A sok szöveggel. Én, most már nekem az a vágyam, hogy éhessé és szomjassá tegyem a másikat. Kíváncsivá tenni. Úgy hívják ezt, hogy só és világosság. A só jobbá, ízletesebbé teszi a dolgokat, a világosság az pedig fényesebbé teszi. Láthatóvá teszi. Kiemeli. Szóval mi baj van ezzel? Tehát valaki azt mondja, küszködöm dolgokkal való. Fú, bárcsak meg lenne az a hited, ami nekem is megvan. Vagy annyira össze vagyok zavarodva belőle, hogy küszködöm. Fú, bárcsak meg lenne az a békesség, amit én ezekben a helyzetekben van. Ugye, hogy küszködöm, de van egy békesség belül. De úgy érted, hogy bárcsak meg lenne, meg mit tudom én, ami neked van. Hát, nem tudom. Nem tudom, hogy most elmondjam-e. Lehet, hogy még nem vagy kész erre. Ja. Na, negyedik. Oda szántak meg kell lennünk abban is, hogy belépjünk a világukba. Az ide tartozó rész... versek közül azt mondja, de beléptem az ő világukba, és megpróbáltam az ő szemszögükből megtapasztalni a dolgokat. Oké, tehát tudatosan, szánt szándékkal akarok belépni az ő világukba. Látjátok, hogy kikerekedik a kép? Tehát mikor tudjátok, hogy kik vagytok Krisztusban, tehát mikor tudom, hogy ki vagyok Krisztusban, hogy Jézus Krisztus követője vagyok, és tudom, hogy miért vagyok itt a Földön, só és világosságnak, akkor tudatosan be tudok lépni az ő világukba. És Máté 9-ben nagyon frappásan megmutatja ezt a két vers. 35. vers azt mondja, Jézus bejárta az összes várost és falut, tanított a zsinagógákban, és hirdette az Isten királyságáról szóló örömüzenetet. Meggyógyított minden betegséget és erőtlenséget. Amikor látta, milyen sokan összegyűltek, megszánta őket. Mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a pásztor nélküli junyáj. Látod? Benne aláhúztam a kulcsszavakat. Ment, tehát közéjük ment, így meglátta, és a szíve könyörületességre indult. Megszánta őket. Tehát mikor belépsz a világukba, akkor könyörületességre fog indulni a szíved. Igen. Minél többet vagyok velük. Ez így van. Minél közelebb kerülök hozzá, annál jobban szeretem őket. De ez így van. Úgyhogy le kell szállni a magas lóról, gyerekek. Le kell szállni. A vezetőknek le kell jönni, tehát egy cégnős, egy vezetőnek le kell jönni a hegycsúcsról, az Olimposzról, így hívom a keresztények, keresztény vezetők is szívesen vannak az Olimposzon, a világi vezetők is, de a keresztények a társadalomhoz képest is az Olimposzon szeretnek inkább lenni, és néha lejönnek kommandozni oda köré, de tehát le kell jönni. Tehát lehet, hogy ez a 10-20-30 év kényelmes volt ott fönn a hegyen, de le kell jönni. Le kell jönni a csúcsról. Vissza kell jönni a földrészre, jó? A kis szigetről. Be kell evezni, és visszajönni a szigeteinkről, az emberek közé. Mert az a helyzet, hogy akik a csúcson vannak, azok egyedül vannak. Gyere le a csúcsról. Mert előbb, és ez mindig is így van, előbb meg kell találni az embert, és csak utána tudom vezetni őt. Le kell jönni. Ez azt jelenti, hogy gyere ki a gyülekezetből. Gyere ki a gyülekezet árnyékából. És persze abban nagyon bátrak vagyunk, hogy azt mondjuk, hogy gyertek el hozzánk. Gyertek ti föl az Olimposzra. Gyertek el ti a szigetünkre. Gyertek el a gyülekezetbe, a mi világunkba. De ez nem biblikus. Nem biblikus. Jézus fölhívott minket a mennybe? Nem, Jézus eljött a mi világunkba. Azt mondta, felveszem én az emberiség, és emberiség köntösét. Olyan formát veszek föl. Ott élek, ahol ők élnek. Azt érzem, amit ők éreznek. Azt fogom megtapasztalni, amit ők tapasztalnak meg. És mindabban a kísértésben részt fogok venni, amit az emberek kísértésként megélnek. Honnan szedtük egyáltalán ezt a gyere a gyülekezetbe, gyere a gyülekezetbe, gyere a gyülekezetbe dolgot? Nem jönni kell a gyülekezetnek kell mennie. Arra vagyunk elhívva, hogy menjünk. Nagy küldetésünk van, nem nagy meghívásunk. És egy jó kérdés volt számomra, hogy veszítettem el egy idő után a szenvedélyemet az elveszett emberekért, hogy elérjünk embereket. Hogy veszítettem el a könyörületet, hogy szeressem őket. És a válasz ez nagyon kihozanító volt. Elhagytam a világukat. Kiléptem a világukból. Mert a szenvedélyed és a könyörületességednek a hiányának az oka, az tudod mi? Az, hogy elveszett a kontaktod az elveszett világgal, vagy az elveszett emberekkel. akkor kezd el eltűnni. Amikor nem tetszik, ahogy élnek, és elkezdem őket kijavítani, megítélni, majd mi rendbe rakjuk őket. Ja. És ez az én bűnvallásomnak egy másik része. Hogy ezt én így értem sokáig. Tehát 5 évig segítettem a Csabát, 2008-tól 13-ig, aztán 9 éve pásztorolom ezt a gyülekezetet, és sokáig ezekben az években a szenvedélyem és könyörületem az emberek, az elveszett emberek iránt, az eltűnt. Eltűnt. Mert annyira elfoglalt voltam. Mivel volt elfoglalt? Hát, hogy építem a gyülekezetet. Építem a gyülekezetet. És nem volt időm rá. Nem jutottam el közéjük. Az emberek közé. Mindig gyülekezeti emberek vettek körül. Mindig csak velük találkoztam. Találkozó, csapat találkozó, szolgálatok, ügyek. És egy nap rájöttem, hogy nekünk gyülekezeti problémáink vannak, abban élem, és annak a megoldásán ügyködöm 0-24, és közben van 87%. És úgy voltam vele, hogy Uram, segíts! Segíts, hogy soha többé ne téveszem szem elől, hogy miért vagyok itt a Földön. Hogy mit kell tennem. Úgyhogy az 5. odaszántnak kell lennünk abban is, hogy az ő szemszögükből lássuk a dolgokat. Azt mondja, Krisztusban tartottam az irányomat, de beléptem az ő világukba, és megpróbáltam az ő szemszögükből megtapasztalni a dolgokat. Példabeszélek 11.30, azt mondja, lelkeket nyer meg a bölcs. Ami az első években, a kereszténységem első jó pár évében, arról voltam híres, hogy a hátizsákomban mindig 5-10 könyvet cipeltem magammal. Mert jártunk ki minden nap az utcára evangelizálni, a régi módon, de ott folyton megtaláltak kérdésekkel. Mindig jöttek kérdések. Ilyen kérdés, olyan kérdés, és nem tudtam rá a választ. És elkezdtem megkeresni a választ, mert szerettem volna megadni. De nyilván egy idegen emberrel beszéltem, legközelebb már nem találkozom azzal az emberrel, nem tudtam választ adni neki. De fölkészültem, ha valaki más fölteszi azt a kérdést, akkor majd tudok válaszolni. De ezáltal a bölcsességet nyertem. És erről beszél, hogy az ember nem az, hogy hú, a Balú miért tud mindenfélére válaszolni, milyen okos, vagy milyen sokat tanult, vagy mit tudom én, szuperintelligens, nem. Amikor emberekkel vagy, és beszélgetsz dolgokról, akkor olyan kérdések fölmerülnek, ahol azt tudod mondani, hogy fú, ez egy jó kérdés. Halvány lila dunsztom nincs erről. De adsz egy hetet, na és ehhez is kell a kapcsolat, hogy egy hét múlva megint tudjunk beszélgetni. Ha adsz egy hetet, ígérem, hogy hozok erre választ, vagy valami, amit többet megtudunk ebben a kérdésben. Oké, tehát és így leszel bölcsebb. Bölcsé válik az, aki lelkeket nyer. Ja. Úgyhogy adok egy ötletet. Csináltak egy top 10-es listát azokról, akik a legkeményebbek az életetekben. Úgy értem, a legkeményebb ateisták, akik gúnyolnak, ateisták, röhögnek rajta, hogy te keresztény vagy, a legdurvább kérdéseket teszik fel, visszautasítóak. Tehát ilyenek, de amúgy meg egyébként szeretnek. Mert hogy ott vagy a közelükben, tehát hogy nem az utálat tárgya vagy számukra. Csak ők nem hisznek. Csinálj egy ilyen imalistát. Top 10. És csak imádkozz felőlük. Imádkozz értük, hogy Isten nyissa meg a szívüket, és csak kapcsolódj hozzájuk. Ugyanúgy, mint eddig, de imádkozz értük, és lásd meg majd, hogy Isten mit tesz. Mert az a helyzet, hogyha sikerül elérned, hogy szeressenek téged, akkor lesz esélyed arra, hogy szeressék az Istenet. Ez már csak így van. De ha nem szeretnek, akkor marhára nem érdekli őket a te Istenet. Vittem én fejjön a kérdés, hogy azért nem szeretem a te Istenedet, mert embereket küld a pokolba. Hó. Na, én sem hiszek olyan Istenben. Hát milyen Isten az, aki pokolba szereti az embereket, de ez a szeretet, hogy mindenkit a pokolba küld az embereket. Hát én sem hiszek abban, hogy Isten micsoda. Én? Hát nem hiszem én se. Hát látod, megvan az 1%, ebben egyek vagyunk. Tehát én sem hiszem, hogy Isten küldene bárkit is a pokolba. De hát ezt teszi az Istened, nem? Nem. Ő ilyet nem tesz. Dehogy teszi. Dehogy is. Te figyelj, te rossz Istenről hallottál. Hát ez nem az én Istenem. De, mivel a rossz Istenről hallottál, figyelj, mondhatnék pár szót arról az Istenről, akit én ismerek. Nem bánod? Nem bánod? Tehát hadd mondjam el, hogy az én Istenem mindent megtett, és megtesz, hogy az emberek elkerüljék a poklot. Ő mindent megtesz. Oké? Sőt, annyira csodálatos az én Istenem, hogy elküldte a fiát, hogy meghaljon a kereszten. És ha te a pokolba mész, ennek ellenére oda kerülsz, ahhoz neked át kell lépned ezt a hatalmas áldozatot. Át kell lépjél Jézus fölött. És azt kell mondjad, hogy ez nem elég, és nem kell. Tehát ahhoz, hogy a pokolba menj, nem Isten küld téged, azt neked akarnod kell. Tudatosan át kell lépned Jézuson. Mert az én Istenem megad mindent, még a fiát is odaadta, hogy távol tartson téged a pokoltól. Ilyen az én Istenem. Ilyen az én Istenem. Ilyen az én Istenem. Hogy ezt megtette, értem. És ezt megteszi, érted. És megteszi bárkiért, akit te ismersz. Ő a te Istened is. Ez az Isten, akiről beszélünk. Ez az az Isten, aki rajtad keresztül ott van ezeknek az embereknek az életében. Őróla beszélünk. Ilyen a mi Istenünk. Ő vele beszélsz nap, mint nap. Ő hozzá imádkozol nap, mint nap. Őt képviseled ebben a világban nap, mint nap. Ilyen a mi Istenünk. Őt bizony érdemes megosztani másokkal. A mi Istenünket. Hatodik. Odaszántaknak kell lennünk abban is, hogy kreatívan vonjuk az embereket Isten felé. Azt mondja, megpróbáltam szinte mindenféle szolgává válni. Hogy akikkel találkoztam, azokat Isten által megmentett állapotba vezessen. Pál azt mondja, ha egy bizonyos fajta szolgasság, amit próbáltam valaki felé, nem működött, semmi baj. Akkor milyen szolgasságra van szükség? Azzá leszek. Azzá leszek. Nem csak az, hogy folyamatosan változik a dolog, hanem kreatívnak lenni. Mert szeretnék segíteni az embereknek Istenhez jönni. És tényleg egy jó ötlet lehet az, hogy ültesd el a kíváncsiság magjait emberek életében. Különböző kérdéseket teszel fel. Bedobod a kérdést a társaságban. Hogy mit tudom én. Kiket ismertek, akiket nekem is meg kéne ismerni? Mondjatok olyan embereket, híres embereket, vagy méltán, ismerettségre méltó embereket az életetekből, akiket jó lenne én is ismerni. És tudod beszélgetni erről, és ez egyszerűen rád is sor kerül. Tehát kíváncsivá az embereket. Úgy tudjuk meg, hogy hol állnak, és mi hogyan gondolkodnak, ha köztük vagyunk. Úgy tudjuk feltenni a jó kérdéseket, hogyha ismerjük őket. És ők tudják, hogy törődsz velük, szereted őket, és meg akarod ismerni őket. Hetedik, oda szántaknak kell lennünk abban is, hogy megosszuk Isten üzenetét, és megtapasztaljuk, ahogy munkálkodik. És ez ide tartozó rész. Mindezt mi miatt tettem? Az üzenet miatt, az evangéliumot, nem csak beszélni akartam róla, szerettem volna benne lenni teljesen. És az elmúlt 3 évben, ez nekem így nagyon megmutatkozott, hogy így visszanéztem az életemre, szolgálatomra, magamra, hogy ahelyett, hogy lelkeket nyertem volna, a gyülekezet építésében voltam benne. És már látom, hogy Istennek van egy különleges kenete a vezetőn, a vezetőkön. És különleges kenete van a nem vezetőkön is. Hogy abban a pillanatban, amikor a szíved azon van, amin Isten szíve van, Amikor összetörik a szíved az elveszettekért, mikor elhagyod az egy elveszettért, mikor ott hagyod a 2 gyereket, és elkezded keresni azt, aki elveszett, akkor lesz egy keneted, egy különleges betakarásod, amitől gyökeresen megváltozik az életed. És ezért mondtam, hogy van egy különleges kenet a vezetőre, a pásztorra, mert ha a pásztor nem csinálja, a gyülekezet sem fogja csinálni. Ha én nem beszélek róla, és nem vezetlek benneteket ebben, akkor ti sem fogjátok. Persze én nem veszek magamra minden felelősséget, mindenkinek egyéni felelőssége ez az élet. De a kereszténységnek ébredésre van szüksége. Először itt bent. Egy személyes ébredés. Hogy lássák akár azt, hogy a pásztorok sír az elveszettek fölött. Látniuk kell azt, hogy meglátunk embereket, elérünk embereket, hogy szándékosan találkozunk olyan emberekkel, akik elveszettek. És ez hatással lesz, vagy hatással lehet. Úgyhogy ott van nekem is egy jó hosszú listám, még bővítem. 50 fős, már lassan. 2 éve ott vannak, és imádkozom értük. Szeretném szeretni őket. Keresem a lehetőséget. Amikor találkozom, akkor valamit értéket adni. Szerdán hattyasan az osztáson ott van. Nem én osztom a kenyeret, én csak ott vagyok, és beszélgetek velük. És valaki épp elmondja, hogy a héten 3-szor akartam öngyilkos lenni. És akkor ezzel mit kezdek? Mit tudok mondani? Hogyan tudná Isten megérinteni most ezt az embert? A másiknak a felesége otthon fekszik, oxigén az órába, és viszi neki a félig száraz zsömlét most. Meg 2 almát, vagy mit tudom én, amit mi adunk. És ott van mindenkinek a története. 87%. És amikor hogy mész vendégségbe, vagy mész valakihez, akit nagyon szeretsz, van, hogy viszel valami kis ajándékot neki. És így gondolkodtam rá, hogy majd mi lesz az én ajándékom Jézusnak. Mit adhatnék neki? Viszek egy képet magamról? Rakja ki? Vagy egy PPT-t? Balú hitbeli cselekedetei az életében, és hogy nézze végig. Vajon ez? Nem. Hanem az, amikor el tud mondani, hogy Jézus, itt vannak ők. Az emberek, a Józsia, a Tibia, a Zsoltia, nem tudom. De itt vannak őket. Őket hoztam neked ajándékba. Na, az ajándék Jézusnak. Egy lélek, egy ember, akivel megosztod a hitedet. Jézus, ők a tiéd. Őértük is meghaltál. Őértük szakadt meg a szíved. Ők az én ajándékaim neked. Úgyhogy mennyi atyánk. Csak törd össze a szívünket. És nem egyszerű ez. Látom, érzem. De nincsen ez fogható semmi, ami betölti az ember szívét, lelkét, hogy érzi, hogy azt csinálja, amire el lett hívva. Hogy só és világosság ezen a földön. És minden egyéb másodrendű. Fontos, de minden egyéb beáll a helyére. Mert ezt ígérted, Jézus. Úgyhogy kérünk arra, hogy segíts. Segíts a mi világunkban jelen lenni. Jelen lenni, mint Krisztus követő, téged képviselő. Hogy úgy szeressünk, úgy lássunk, olyan szemekkel lássuk az embereket körülöttünk, ahogy te látod, hogy elveszettek, és pásztor nélkül való juhok. Add ezt a könyörületet a szívünkbe, ezt a megszánást, a szeretetet. Ezt a szolgai szívet, hogy tudjunk szolgálni feléjük. És kiérdemeljük azt, hogy megosztassuk a hitünket. Köszönjük, Jézus, hogy ezt tényleg mindent megadsz. És mindent megadtál. És kélek, adja ezt bátorságot mindannyiunknak. Köszönjük. Amen. És most jön egy dal, gyere Flóra. Jön egy dal, és a dal alatt vesszük az úrvacsorát. Az úrvacsora, ez egy emlékeztető arra, hogy mit tett Jézus értünk. Hogy össze lett törve az ő teste, ki lett ontva az ő vére. Nem azért, hogy ő hős legyen, vagy bekerüljön a legnagyobb hatással bíró személyek listájának az első helyére ezen a világon, hanem azért, hogy te élhess, hogy örökké élhess. Vele együtt élhess majd, és legyen egy örök életed. És erre emlékszünk meg. Itt a gyüliben havonta, de ezt lehetne sűrűbben is csinálni, lehet otthon is csinálni, megemlékezni az ő áldozatáról. Úgyhogy kapni fogtok majd egy kis szőlőlevet, egy kis darab kenyérkét, és a dal alatt ezt fogyasszátok el. Ja, hogyha Jézus ott él a szívedbe, ha rábíztad az életedet, akkor fogyaszd ezt el velünk. Ez igazából a hívőknek szól, tehát semmi gond, hogyha nem veszed, nem vagy hívő még, semmi gond ezzel. Ez a hívőknek szól. Úgyhogy mi most éneklünk, énekeltek velünk együtt, és mindeközben megkapjátok, és aztán hálával csak vegyétek magatokhoz bármikor a dal alatt, jó? Fogyasszátok el.